Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az államháztartás központi arrendszere 3420 milliárd forintos hiánnyal zárt az év első három hónapjában, ez már a tervezett éves deficit 83%-a. A Nemzetgazdasági Minisztérium azt írta, az eltérésben jelentős szerepet játszanak a kormány otthonteremtési, valamint közútépítési intézkedései. Márciusban csökkentek a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi tartalékai, főként az iráni háború hatásai miatt. A hónap végén 58 milliárd 700 millió eurót tettek ki a jegybank nemzetközi tartalékai, ami 1 milliárd 200 millióval alacsonyabb, mint a február végi adat. 35 nyertes energetikai kutatásfejlesztési projektet támogatta a Jedlikányos energetikai program pályázata. A jelentkezők felének megítélt mintegy 13 milliárd forint, több mint 20 milliárd forintnyi összköltségű innovatív beruházás létrejöttét segíti. Első körben 26 öntözésfejlesztési beruházás támogatásáról döntött az Agrárminisztérium 21 milliárd 200 millió forint értékben. Nagy István tárcavezető hangsúlyozta, a visszanemtérítendő támogatás célja, hogy elősegítse a művelés alatt álló területeken a víz utánpótlásának biztosítását. Már több mint 260 ezeren támogatták aláírásukkal a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek, valamint az Agrárgazdasági Kamara petícióját a gazdák védelméről. A szervezetek szerint ez azt bizonyítja, hogy a magyarok nem kérnek a harmadik országokból érkező bizonytalan minőségű élelmiszerekből, visszautasítják az unió mezőgazdaságát veszélyeztető szabadkereskedelmi megállapodásokat. A köztársasági elnök a Facebook oldalán arra bátorít mindenkit, hogy éljen a választójogával. Súlyog Tamás kiemelte, az országgyűlés, mint a legfőbb népképviseleti szerv tagjainak megválasztása, a magyar népszuverenitás olyan közvetlen megnyilvánulása, amelynek keretében a közhatalom forrásaként a magyar választópolgárok dönthetnek az ország irányításáról, és adnak felhatalmazást a képviselőknek a közhatalom gyakorlására. A Nemzeti Választási Iroda azt kéri a szavazóktól, hogy lehetőség szerint ne az esti utolsó órákra hagyják voksuk leadását holnap. Az országgyűlési választáson azok, akik legkésőbb este 7 órakor beállnak a várakozó sorba, még leadhatják majd szavazatukat. Tegnap esti adatok szerint már 231 ezer levélszavazatot adtak le a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok. Az eddig ellenőrzöttek közül több mint 147 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat. Magyarországnak összefogásra és biztonságra van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor Facebook nyilatkozatában felsorolta a kormány eddigi eredményeit, az IMF hazaküldését, a rezsicsökkentést, a családok védelmét. Az ATV-nek adott interjújában propagandának nevezte, hogy nem adná át a hatalmat, ha veszít. Közölte, a Fidesz győzelmére számít és 3 millió szavazatot szeretne összegyűjteni. A Tisza pártelnöke is úgy véli, Magyarországnak összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége, ezért azt kéri a választóktól, hogy szavazzanak a Tiszára. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, Orbán Viktort ugyanazok fogják leváltani, akik 2010 óta négyszer kétharmadhoz segítették, a magyar emberek milliói, akiket cserben hagyott és elárult. Egri fórumán azt hangoztatta, mind a 106 választókerületben komoly győzelmi eséllyel indulnak. Ukrajna tavasszal befejezi a barátságkő olajvezeték javítását, jelentette ki az ukrán elnök Kijevben. Volodymyr Zelenszkij szerint a kőolajvezetéken sok mindent elvégeztek, ám a megsemmisült tartályokat nem lehet gyorsan helyreállítani. Az ukrán államfő hangsúlyozta, a barátságvezeték javításának feltétele, hogy továbbra is fennálljon a felajánlott európai finanszírozás. A Libanonban végrehajtott katonai csapások mérséklésére kérte az izraeli miniszterelnököt Donald Trump. Az amerikai elnök az NBC News televíziónak elmondta, telefonon beszélt Benjamin Netanyahuval, aki megígérte, hogy teljesíti a kérést. Később aztán Donald Trump újra megfenyegette Iránt. Németországban 2024. januárja óta a legmagasabb volt az infláció, amely elérte a 2,7%-ot. A Destatis adatai szerint az áremelkedést elsősorban az energiatermékek drágulása okozta, ahol 7,2%-kal nőttek az árak. Sikerrel visszaérkezett a Földre, a NASA holdat megkerülő űrkabinja, az Orion, négy tagú legénységgel a fedélzetén. Az Artemis 2 űrrepülésével csak nem 54 év után jutott ember ismét a hold közelébe. Végül az időjárásról. Komoly felhők képződnek, melyek estére feloszlanak, összességében sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb elvétve fordulhat elő csepergés, kisebb zápor, gyenge vagy mérsékelt lesz a szél. A csúcsomérséklet 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. április 11-e van, szombati nap. A zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorajánlónkat hallják, 12 óráig adok áttekintést a Szent István Rádió mai műsorairól. Rövidesen reggeli beszélgetésünk következik, melyben Bozók Ferenc piarista szerzetessel a nemrég elhunyt Cigány György alakját idézzük fel.
Ezt az élményt a Szent II. János pápának a látogatásának a kommentálását, narrálását, ezt élete egyik jelentős élményének és eseményeinek tartotta, és részletesen be is számolt róla ebben a kortársalgó interjúban, mint egy meghatározó élményre. Hiszen mindenhová kísérték a pápát, és igazából neki nagyon képbe kellett lenni, és folyamatos jelenlétet, szolgálatot igényelt.
9 órakor híreket mondunk, majd megismételjük csütörtökről a Segíthetünk című műsorunkat, melynek vendége Szibig Marianna Ágnes nővér, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagja, aki Jukóvölgyben, az ország legnagyobb szegregátumában teljesít szolgálatot.
De ugye én sokáig azt hittem, hogy akkor én megyek, és akkor hirdetem az evangéliumot, és ez a dolgom közöttük, És ez egyrészt igaz is, de most abban arra jöttem rá, hogy a szegények küldetése az, hogy nekem hirdessék az evangéliumot. Tehát amikor én a szegénnyel találkozom, akkor ez a találkozás lehetővé teszi számomra, hogy Jézust magát érintsem egészen közelről. Hogy lehetővé teszi számomra, hogy a szívem változzon, és ingyenesebben tudjak szeretni, mert az jobban hasonlít Jézus szeretetére.
9 órától külön műsorral jelentkezünk Kisújszállási és Török Szent Miklósi adóinkon. Napról napra című összeállításunkban többek között a levendulát és annak a gasztronómiai felhasználását ismerhetik meg. Bejátszásunkban Süye Károlynét hallják.
Kiváló a levendula a különböző csemek ízesítésére is. Hát most ugye levendula szezonban epret, megyet, szedret vagy málnát ízesíthetünk. Én az elmúlt években epertzsemet készítettem levendulával, most az idén is abból készítettem, tehát a többihez nem tettem. Érdekes az aromája, nagyon kellemes, de ebből nem kell sokat enni. Nem is az a lényeg, hogy nagyon sokat fogyasszunk belőle, hanem ez egy ilyen különlegesebb dolog lesz.
Szintén 9 órától Tokai adónk is külön műsorral méghozzá a kilátóval jelentkezik. És e műsorunkban beszámolunk az Otthon Start program Heves vármegyei vonatkozásairól, a nemrégiben felújított Poroszlói vasútállomásról, valamint az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Matehec között kötött együttműködési megállapodásról. Ajánlunkban dr. Panyi Miklóst, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárát hallják.
A program ugye szeptember 1-ével indult, és néhány napon belül 7 teljes hónapot zárhatunk, és azt látjuk a hitelfolyósítási számokból, hogy már több mint 31 ezer esetben történt meg a Otthonstart program hitelének folyósítása. Minden második hiteligénylés mögött házaspárok állnak, ez tehát azt is jelenti, hogy nem egészen 7 hónap alatt több mint 45 ezer fiatalnak segítette az otthon teremtését a program.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát. A hírek után itt élünk. Ma Mezőkövesden a húsvéti programok közül a Gépmúzeumba megyünk, majd a mézborral ismerkedünk meg, és végül Kovács István Ausztráliából hazaköltözött Mezőkövesdivel beszélgetünk. Most őt hallják.
Hát megmondom őszintén, hogy jóformán semmit sem értettem azokból a óriási rajzokból, mert minden autónak minden egyes része teljes mértékben van. 6 méter hosszú izén asztalon, 2 méter szélességű asztalon dolgoztunk. És ott annyi vonal volt, hogy egyszerűen lehetettem volt megismerni valamit is belőle, hogy mit nézek. És úgy magamban gondoltam, mondom, Jézus Mária, mondom, ha én ezt megtanulom valamikor is, mondom, az csoda lesz.
A 11 órai híreket a kapcsolat követi ismétlés csütörtökről. És ebben Kázsmér Mónikát, a görögkatolikus kurzió világi elnökét hallják. A beszélgetés témáját a közösség 25 éves múltja adja.
Két oldalról jött Magyarországra a kurzió. Az egyik ága, amit Böjti Tamás atyának köszönhetünk, Isten nyugtassa őt, ő egy jezsuita szerzetes volt, Kanadából hozta nekünk a kurziót. A másik ága, Gál Jenő atya, ő egy verbita szerzetes volt, ő is már csak az angyalokkal együtt szurkol a kurziónak itt Magyarországon. Ő pedig valahonnan Dél-Amerikában, talán Argentinából jött, vagy Venezuelából jött haza, és onnan hozta nekünk a kurziót.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána a napversét, majd a napimáját. Délben a harangszó alatt elmondjuk a Regina célit. Műsorismertetést legközelebb 12:05-től hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik, addig is. Műsorainkhoz jó rádiózást kívánok!
A magasban, ne szállj meg, kérlek nagyon, itt lent most hideg van, szemeddel éges el, csak játsz a szívemmel, csak játsz a szívemmel.
égből küldj egy jelet, mindenhol kereslek. Az égből küldj egy jelet, mindenhol szeretlek. Velem most téved el, csak játsz a szívemmel. Csak játsz a szívemmel.
Beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a rádiókészülékek előtt, és itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Bozók Ferenc atyát köszöntöm.
Üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat.
A mikrofonnál Tikovics Ernő, kezemben tartom az egyik könyvedet, Kortársalgó, ez a címe. És 2013-ban jelent meg a Hit Kreutzer kiadó gondozásában, és ebben beszélgetések olvashatók 21. századi magyar költőkkel, akik fel vannak sorolva itt a hátoldalán, pontosan 4, 8, 12, 13, 22 irodalmára kivel.
Ezt elszámoltuk, mert 26-nak kéne lenni, várjál.
26 irodalmár van felsorolva a kötet végén, és ebből a 26-ból 6 azóta már nincsen köztünk, nem készülhet vele újabb kortársalgás, és ezek között az egyik, legújabban elhunyt Cigány György költő, hiszen költő is volt, és ez a kötet a költői oldalát domborítja ki. Nyilván, ha készítettél vele interjút, akkor van róla élményed. De szerintem, ha nem készítettél, akkor is van, mert a kinyerma azért beleégett az emberek agyába.
Azzal kezdeném, hogy arra törekedtem, hogy olyan költőket szólítsak meg ebben a Kortársalgó című interjú kötetben, akiknek nagyon hangsúlyos a költészete, vagyis a mindenféle szerteágazó irodalmi tevékenységük, műfajok és egyéb tevékenységek mellett a költészet az nagyon hangsúlyos, vagy legalábbis a költészetük rám akkor is ott hatott. Tehát úgy is mondhatnám, hogy ez egyfajta pillanatfelvétel a korabeli ízlésemről. De olyan költőket válogattam, tehát a Kortársalgó kötetben 26 olyan költő szerepel, akiket akkor is ott forgattam, körülbelül 2011-ben kezdődtek ezek a diktafonnal rögzített, még egy ilyen korabeli, kicsit ódivatú interjúkészítés volt, tehát ami azt jelenti, hogy ódivatú alatt azt értem, hogy személyes találkozások, diktafonra rögzített, nem ilyen e-mailen küldött, válaszolt, stilizált, átírt szövegek, hanem valódi találkozások, és az is nagyon hangsúlyos, ugye egy ilyen intarziás címe van a könyvnek, hogy Kortársalgó, mert benne van a kor, meg a társalgás kifejezés is. Tehát,
meg a kortárs.
Meg a kortárs kifejezés is, igen. De a társalgás is nagyon fontos, tehát hogy az egy ilyen alapelvnek tekintettem, amikor elkezdtem ezt az egyébként nem is kis munkát, akkor az volt a szempont, hogy mindenkivel legalább egy, de annál inkább több személyes találkozás is legyen. Tehát, hogy igazi találkozások, igazi személyes találkozások, kávéházakban, presszokban, az íróknak, költőknek, fontos helyszíneken, és olykor-olykor magán a írónak, költőnek a lakásán is történt ez, Cigány György esetében is, az ő felső Zöldmáli úti lakásukban.
Talán írtál is egy eszét erről.
Igazából írtam erről, ittottam ott, maga ez az interjú is egyébként megjelent az Agria folyóiratban is.
De a Cigány György Budapestje, nem ez volt a címe?
Dehogy nem, valóban igazad van, és ez is az Agriában jelent meg. Valóban ezt helyre kell itt tenni, hogy igen, Cigány Györgynek a Budapest képe is foglalkoztatott, meg általában költők Budapestje is készült is egy ilyen antológia, amit szerkesztettem, minek az a cím, hogy Költői Budapest, Budapest költői. Ebben is szerepel Cigány György vers természetesen, de valóban ettől függetlenül is írtam egy esztét Cigány György Budapestje címmel. De most azzal kezdeném, mielőtt a személyes emlékeket felidézném, saját személyes emlékeimet felidézném Cigány Györggyel kapcsolatosan, aki hát szomorú apropó kapcsán beszélgetünk itt, mert éppen a napokban hunyt el.
És nekünk
van egy közös személyes emlékünk is, és az lehet, hogy talán tartalmas, vagy a rádióhallgatók számára ez mondjuk fontos lehet, nem haszontalan, hogyha felidézzük a közös emlékünket is, amire talán emlékszel, ha talán...
Én emlékszem, mert én hívtam meg a teológiára, az Egri Tudományi Főiskolára, a szemináriumba. Igen. Magyarul. Akkor én voltam ott a Magyar Egyházi Irodalmi Iskola elnöke, és nagy bánatára a társaságnak néha hívtam vendégeket. Egy évben nem hívtam, ennek annyira örültek, hogy megválasztottak a következő évre is, akkor viszont nagyon sokan jöttek.
Vasadi Péter.
Vasadi Pétert nem én hívtam meg, az még az előtt volt. Igen, meghívtam Eperjes Károlyt, Makovec Imrét, Cigány Györgyöt. Ki volt a piarista, aki sokáig ült börtönbe?
Lénárd Ödönt is meghívtad. Is emlékszem, és
Lénárd Ödönt is
meghívtam. VHS-re rögzítettük, és nagyon sokáig őriztem azt a videókazettát, aztán a korabeli tartományfőnöknek, Kállai Emilnek oda ajándékoztam, illetve nem ajándékoztam, hanem kölcsön adtam, de soha nem került elő, még a hagyatékból sem, pedig mi, mint levéltárban, az ő hagyatéka elvileg visszaforog hozzánk, de ott sem találom.
Ezt most szomorúan hallom, mert én azt hittem a szeminárium könyvtárában van.
De lehet, hogy van másik példány is belőle. Egy VHS kazetta, amin rögzítettük a Lénárd Ödön piaristával való beszélgetést, azt én tudomásom szerint a Kállai Emilnek kölcsönöztem.
Talán előkerül, meg hát másokat is meghívtam, és ugye Cigány György is eljött. Azon apropóból hívtam meg őt, hogy írt egy cikket. A gitáros mise és a hagyományos orgonás mise összevetéséről. Igazából arról szólt a cikk, hogy lehet-e szent, ami annyira rossz, mint a gitáros egyházi ének műfaja. Ugye így volt? És akkor lejött, és nyilván akkoriban, mint papságra készülők, fiatalok, hát sokan voltak köztünk olyanok, főleg a karizmatikus megújulás hívei, akik hát ugye a gitáros mise mondjuk így oldalán álltak. Ők lehet, hogy nem örültek annyira, hogy eljött Cigány György, de hát ez volt a lényege, hogy ő nem akarja megsérteni azokat, akiknek ez tetszik, de neki nem.
Halvány emlékek vannak erről a beszélgetésről. Lehet, hogy ezt is rögzítettük, de ez nem került hozzám semmilyen formában, tehát hangzóanyag formájában sem. De arra emlékszem a beszélgetésből, hogy hát nyilván, hogy azért a komolyabb minőségi egyházzenének a pártjára kell az az ember, aki a Magyarországon a komoly zenének egyik legnagyobb ismerője volt, aki a Kinyerma című rádióműsorban, Játék és muzsika 10 percben című, nem tudom hány ezerszer előadott, vagy megrendezett Astoria szállóbeli, és egyéb később más helyeken is megrendezett telefonos játék.
Nem, az nem telefonos,
nem telefonos
volt,
hanem személyes.
Most telefonos.
Igen,
újraindították.
Igen, valóban, tehát személyes komoly zenei játéknak volt a riportere, vagy szerkesztője, vagy műsorvezetője.
Sőt, hát az ötletgazdája ő találta ki.
Igen, és aztán volt neki olyan komoly zenei műsora is, aminek az volt a címe a rádióban, hogy Csak a derű óráit számolom. és egyébként hát nyilván ő a komoly zenének egy ilyen, hogy úgy mondjam, ilyen megfelebezhetetlen tekintélye volt Magyarországon, és emlékszem, hogy amikor, de egy kicsit elébe vágok a beszélgetésünk tárgyának, témájának, emlékszem, amikor felmentem hozzá, és körülbelül 12 órányi anyagot rögzítettem diktafonra vele, amiből bőven írhatnék egy nem is vékony kötetet, interjú kötetet, akkor sokszor volt, éreztem ilyen mederben terelésnek, hogy ő mindig a komoly zene irányába ment el, én pedig abban nem vagyok igazán járatos, és mindig próbáltam visszaterelni a folyammedret a költészet talajára. De egyéb iránt neki a komoly zenei műveltsége mellett az irodalmi műveltsége is hatalmas volt, és emlékszem, amikor ez a szemináriumbeli meghívás volt, akkor valahogy te ezt úgy promóztad, hogy a kortárs költészet, meg vagy a kortárs költészetről kérdezted, hogy kiket tart jónak, vagy stb. És akkor ő nagyon kedvesen a maga szokásos alázatosságával és kedvességével szabadkozott, hogy igazából ő a magyar kortárs lírában csupán egyfajta bedolgozó, tehát nem tekinti magát a kortárs irodalom témájában szaktekintélynek.
Így megjelent vagy 20 kötete legalább, és visszatérve a zenére, egyrészt a Kinyerma, mindig ebédeltem, amikor a Kinyerma ment, mert mentem délután iskolába. Egyik héten délelőtt jártunk, másik héten délután, és amikor délután mentünk, akkor volt az ebéd otthon, és én meg voltam győződve, hogy ezek az emberek beépített emberek, mert nem lehet ezeket a zenéket ismerni vagy felismerni, de nem, ez egy teljesen őszinte játék volt, nem voltak beépített, vagy nem tudom, hogy voltak-e beépített emberek. A másik pedig, hogy megkértük őt, hogy játszon valamit nekünk a szemináriumban, mivel ő zongoraművész is volt, de aztán a zenei ismeretterjesztést választotta, és leültettük egy ilyen teljesen lestrapált és lehangolt harmóniumhoz talán, és játszott rajta valamit. Nyilván nem rajta múlt, hogy nem úgy szólt, ahogy kellett volna, de megtette.
Amellett, hogy ő nyilván zongoraművész is volt, a Felső Krisztina városi templomban orgonált, és más helyeken is, tehát az egyházi orgonával is baráti viszonyban volt, és minőségi kapcsolatban. sok mindent gondoltam, hogy mondok, vagy villantok fel róla személyes emlékeket, de alá is kérdezhetsz.
Még annyi a személyes emlék, hogy a pápa látogatás során azt ő kommentálta. Akkor majd elmondom ott, amit akartam.
De mondjad.
Csak annyi, hogy ő kommentálta.
Kezdhetjük azzal is.
Vagy ő kommentálta, közvetítette második János Pál látogatását, első látogatását Magyarországon, és helikopterrel ment, és mondta, hogy hát nem volt az utolsó mulatság helikopterezni a pápa nyomában.
Ezt az élményt a második Szent második János Pál pápának a, hogy hogy is fogalmazzuk, a látogatásának a kommentálását, narrálását, ezt élete egyik jelentős élményének és eseményének tartotta, és részletesen be is számolt róla ebben a kortársalgó interjúban, mint egy meghatározó élményre. Hiszen mindenhová kísérték a pápát, és igazából neki nagyon képbe kellett lenni, és folyamatos jelenlétet, szolgálatot igényelt részéről ez a nagy pápa látogatás a Hősök terén, és máshol is.
Fölemlített, vagy fölemlegetett, és nem csak nekünk, hanem többször egy élményt, hogy egy időben egy helyen volt Tűz Tamás költővel Győrben.
Igen, Tűz Tamással kapcsolatos győri emlékeit is felidézi a kortársalgó interjúban, és még ha már Tűz Tamást szóba hoztad, meg kell említeni még egy másik papot, Nagy Miklóst, aki pápai kamarás volt, és a Mindszentiféle pernek a ötödik vádlottjaként az Andrássy út 60-ban kínozták, és Nagy Miklós pápai kamarással a front alatt, illetve az ostrom alatt, Budapest ostroma alatt együtt voltak abba a pincébe, amely a Budán, azt hiszem, hogy nem akarok én sem butaságot mondani, talán az Irgalmas Nővéreknek a pincé volt, és Nagy Miklós pápai kamarás, aki később Únyban lett száműzve, amikor szabadult a börtönből, tehát a Rákosi rendszer után.
Az Esztergomi egyházban a legkisebb.
Igen, egy kis bányász való minne, ráadásul nem is katolikus való elsősorban, hanem református. Egyszer tervezem azt, hogy ott van eltemetve, és ott a sírja. A sírkövére az van írva, hogy lássátok, mennyire szeretett a mise befejeztetett. És ő neki van egy jelentős, hát egyfelől sok emléke volt Cigány Györgynek, és meghatározó referencia személy volt Nagy Miklós atya az ő életében, és írt is hozzá egy verset, amely versnek már mint a emlékére, nem hozzá, hanem Nagy Miklós emlékére írt egy verset, amelynek az a szíme, hogy szurzum korda, vagyis hogy emeljük föl szívünket, és ezt a verset én beemeltem, kár, hogy most nincs nálam, a Magyar Költők Jézusa című antológiá, amely jelentős klasszikus 20. századi magyar költők Jézus verseiből válogat, és azokhoz írtam 10 mondatos reflexiókat. Ezek a reflexiók nem verselemzések, nem klasszikus értelemben vett versértelmezések, hanem inkább a spirituális vagy a lelkiségi irodalomhoz hasonló meditációk. Ez egyébként meg is található, mert a Pázmány Péter elektronikus könyvtárban hozzáférhető a teljes kötet, és 2 olyan költőt válogattam csupán be, akik még élnek, és nem úgymond a nagy klasszikus 20. századi magyar költők, tehát nem Adi József, Attila, Babits, Kosztolányi, és így tovább. Az egyik Cigány György, a másik Jankulla ura. Mert az ő egy-egy versük, tehát a Cigány Györgynek és a Jankulla urának egy-egy Jézussal kapcsolatos verse annyira megérintett, hogy nem tudtam kihagyni még akkor is, hogyha ők akkor még élő költők voltak. Tehát Jankulla ura nyilván még most is élő költő, és Isten éltesse is sokáig. Arról szól a vers, hogyha egy kicsit prózában próbálnám elmondani, ez a szurzum korda. Arról szól, hogy Nagy Miklós volt egy olyan, hogy vasárnap egyetlen nénikének mondta el nem csak a szentmisét, hanem a szentbeszédet is. És akkor valahogy erről szól, hogy a sátáni gonosz világ ellen ketten összeesküdtek, az egyik egy hajlott hátú nénik, a másik pedig Miklós Jézus küldötte pap. Tehát az ő életében egy meghatározó referencia személy volt ez a Nagy Miklós nevű. Pápai kamarás, ma már nincs ilyen, hogy pápai kamarás, az talán megszűnt ez a egyházi rang.
Csak azért említettem
Tűz Tamást,
és közben kerestem erre a találkozásra, hogy úgy derítették ki, hogy találkoztak ők már korábban, ez nem volt benne?
De keresem. Győrrel kapcsolatosan beszélgettünk, és Győr neki nagyon fontos volt. Egy kicsit idézek is. Igen, azt mondja, hogy idézhetek konkrétan?
Persze,
a 54. oldalnak az alja felé van egyébként, amit most fel fogok olvasni.
Kinyitom én is.
Győrről sokat írtam. Van egy versem, amelynek Győri Tedeum a címe. idézem most Cigány Györgyöt. Makó Lajossal, most figyelj, Makó Lajossal, vagyis a Kanadában élő Tűz Tamás költővel. Tehát Makó Lajos volt az eredet, hát a Tűz Tamás az a művészi neve.
Igen.
Valamikor írtam Szabó Ferenc lapjába, a Távlatok folyóiratba egy recenziót Vasari Péter egyik verskötetéről. Ezután kaptam váratlanul egy levelet Kanadából Tűz Tamástól. Azt írt a Tűz Tamás Cigány Györgynek, hogy drága Gyurkám, milyen régen nem láttuk már egymást. Én persze tudtam, hogy sosem találkoztunk. Fakadt ebből egy vers, hogy gyerekként biciklizek Győrben, és a szeminárium felül a Káptalan dombról a kispapok ragyogóan szép, világos, kék reverendában mennek párosával. Tamás ezt vissza is igazolta, hogy köztük volt. Nem biztos, hogy találkoztunk, de találkozhattunk, láthattuk egymást.
Tehát akkor van egy történet arról, hogy hogyan találkozott, csak nem tudta, hogy találkozott akkor még a későbbi Tűz Tamás papköltővel.
És még egy, hogy, mi, hogy hogyan lett Makó Lajosból Tűz Tamás, ha már itt a papköltőknél vagyunk, mert ugye a Nagy Miklós kapcsán papköltőt említünk. A neves győri papköltő, Harsányi Lajos, szintén győri papköltő, tegyük hozzá, javasolta, hogy vegyen fel költői nevet már, mint Makó Lajos, mert hogy Makó Lajos névvel nem lehet verseket publikálni. Lehet, hogy Bozók Ferenc névvel se nagyon kéne, mint Domozdói Ferencnek kéne lenne. Fölírt néhány változatot. Tamás egy kalapból húzott a több név ötlet közül. A költői nevek közt szerepelt a Hold Ábel például. Szerencse, hogy nem a Hold Ábel nevet húzta, hanem a Tűz Tamást, írja Cigány György, hogy emlékezik vissza így. És akkor mondok esetleg személyes emlékeket.
Igen, akkor térjünk rá a személyes emlékekre. Amikor csak egy párhuzam, Kuklai Antal atyát megkérdezték, hogy hányszor találkozott, vagy mik a személyes emlékei Pilinszkiről, akinek kutatója lett. Azt mondta, hogy talán csak egyszer találkoztak, amikor lejött Sárospatakra egy író-olvasó találkozóra, ő pedig akkor az egyházi gyűjtemény gyarapításán fáradozott. Itt hány találkozás?
Még ami hirtelen megindította bennem a Pilinszki felé való gondolkodást, az, amit mondtál, hát ugye a Kuklai atyának a Kráterperemén, ugye a című könyve, azt tudott, hogy az én kiadóm adta ki nem régen. Kicsit vastagabban több fotó van benne, az Üveghegy kiadó, Véghelyi Balázsnak, aki az utóbbi könyveimet adta ki mostanában, utóbbi évtizedben kb. Ő adta ki a Kuklainak a mondjuk második javított és bővít, bizony szempontból bővített kiadású Kráterperemet, és szerintem biztatom a kedves rádió hallgatókat, hogy rendeljenek ezekből a Kuklai könyvekből, mert szerintem még van. Jó, és akkor nyilván megvolt ez a személyes kapcsolat, és itt ott amúgy így úgy amúgy irodalmi találkozók kapcsán már volt valami minimális személyes nexusom Cigány Györgye, de nyilván ezt az egri szemináriumi találkozást már ő nem tudta felidézni, nem emlékezett rá, hogy kik voltunk mi, akik ott fogadtuk. Arra emlékezett, hogy fogadtuk, de hogy én ki voltam is, hogy
nyilván,
a szarmány.
De arra emlékezett, hogy járt Egerben a szemináriumban.
Persze. És amikor készült a kortársalgó kötet, akkor természetes, hogy eszembe jutott Cigány György, mert én Cigány Györgynek egyébként a verseinek a lírai futamait, illetve ezt a, nem is a lírai futamait, hanem ezt a meditatív, mindig a hétköznapi látványból a transzcendens felé elugró költészetét nagyon magaménak éreztem. Talán tanultam is belőle, vagy hasznosítottam, vagyis úgy is mondhatnám, hogy Cigány György egyike volt azoknak a katolikus, most ezt majd mindjárt azért teszem fel kérdőjelembe, majd visszautalok én erre, költőt, hogy valahogy hatott rám ez a fajta látványból, mondjuk konkrét természeti vagy egyéb megfigyelésből, például az édesanyjának a ritiküljének a fényes csatján hogyan csillant meg a napsugászó. Ezek az ilyen nagyon finom kis képek indítják őt egyre mélyebb, egyre transzcendensebb tartalmak felé, és valami ilyesmit szeretek én is a költészetben. Természetes, hogy kihagyhatatlan volt számomra Cigány György, már amikor terveztem, hogy kiket szólítok meg a kortársalgó kötetem kapcsán, egyéb iránt, akiket megszólítottam azok közül, mindenki, illetve egy kivételével mindenki elfogadta. Nem tudom, ez korrekte, hogy elmondjam, hogy ki nem.
Hát nem tudom, mondjuk.
Én nagyon szeretem akkor a Fabó Kingának a költészetét, és őt megszólítottam, de utólag őt rehabilitálom, hogy nem fogadta el, mert akkor már súlyos beteg volt.
Ez érthető.
Minden esetre visszatérve Cigány Györgyre, a Felső Zöldmáli úton, a Rózsadombon volt az ő házuk, ami egy tulajdonképpen társasház, nem is a magas ház, és szerény, mondhatom, hogy ahhoz képest, hogy tényleg egy országosan ismert, tényleg sokat televízióban, rádióban, zenei életben sokat dolgozó személyiség volt, ahhoz képest szerényen élt második feleségével, akit úgy hívtak, hogy Simon, illetve úgy hívnak, hogy Simon Erika, most már özvegye, sajnos. Az első feleséget is Erikának hívták, Jámbor Erika. De az első felesége elhunyt, és akkor Cigány György megözvegyült. Így a Simon Erikával is egyházi házasságot tudott kötni. És arra emlékszem, hogy amikor mentünk le, mert olyan kedves volt, hogy levitt a helyi állat az autóval, annyira közvetlen és kedves személyiség volt, neked is tudom, hogy volt vele több találkozásod is.
Igen, pont Nagy Miklós
kapcsán. De és tudod, hogy mennyire közvetlen és kedves ember volt, hogy nem csak hogy felajánlotta, hogy elvisz, hanem olyan figyelmes volt, hogy amikor kínlottam a magas szárú cipőmmel, akkor cipőkanalat adott a kezembe, hogy azzal egyszerűbb higgyem el. És amikor gördüntünk le a Pittypang utcában, akkor egy tavaszi nap lehetett, valószínűleg hasonló, mint most, ilyen áprilisi, nem tudom pontosan mikor készült, mert több interjú is készült, többször voltam ott náluk interjúzni, és valóban Pittypangba, gyermekláncműbe borult az egész Pittypang utca. És akkor én mosolyogva, vagy beszélgettünk el, és derűsen mondta, hogy azért a Pittypang utcában nem minden évszakban van Pittypang, tehát kifogtam, de tény és való, hogy a Pittypang utca, amikor van Pittypang, akkor az nagyon Pittypangos utca. És hát tényleg egy ilyen nagyon kedves emlék, cipőkanáltól kezdve a süteményig, meg a kávéig, amivel megkínáltak, egy olyan bensőséges családban találtam magam, mint hogyha oda járnék, mint hogyha egy ilyen házi vendég lennék. Tehát nem éreztem azt, hogy egy ismeretlen ember vagy, aki eljött ide vadidegenként interjút készíteni. Tehát olyan fajta otthonossággal fogadtak engem ott is. És aztán később
viszonozta a látogatást?
Azért nem viszonoztam, mert én akkor még nem Pesten laktam, én akkor Gödön laktam. Eljöhetett volna Gödre, és fogadhattam volna ott is akár, de ez nem történt meg. Viszont egymás könyvbemutatóira eljöttünk, és volt olyan, hogy eljött könyvbemutatóra, nem csak Pestre, hanem Vácra is.
Misédre nem ment?
Arra nem, olyanról nincs emlékem, hogy Misére eljött volna.
Mert az a Krisztinában te is?
De akkor nem, akkor én Gödön laktam.
Akkor nem volt átfedés.
Nem is Budapesten laktam, és én egyébként, bocsánat, nem a Krisztina városi templomban szolgálok, rosszul mondtam egyébként, Felső Krisztinát mondtam, ugye nem? Tehát ő a Krisztina városi templomban orgonált, én pedig a Felső Krisztina városi templomban szolgálok, a Keresztelő Szent János plébánia templomban. És hát olyan is volt ez, olyan kedves emlék, hogy eljött egy könyvbemutatomra, és adott a kezembe egy saját új kötetét dedikálva. Aztán persze az idő elsodott, én messze kerültem, 4 évre Moson-Magyaróvárra, aztán Nagykanizsán is laktam, és tudtunk egymásról, meg írt elő szót az egyik kötetemhez, de...
Melyiket?
A Szilveszteri Gótika című kötetről. De igazából aztán elmaradt ez a kapcsolat, ahogy tetszik. Néha még e-mailt váltottunk, de a tényleges kapcsolat az kvázi már olyan 5-6 éve nincs, vagy nem volt az utóbbi esztendőkben.
És most folytatjuk tovább a beszélgetésünket Bozók Ferenc atyával, a nemrégiben elhunyt Cigány Györgyről.
Hogyha az ő személyét kellene felidéznem, akkor úgy fogalmaznám meg egyszerűen, hogy az az embertípus, akit én nagyon sajnálok a mai magyar közéletből, kultúrából, társadalomból, politikából, mindenhonnan, ez az igazi humán gentleman úriember, ez az ilyen igazi művelt. Hogy lehetne ezt jól megfogalmazni, ez az ilyen kiveszélyben lévő humán művelt ember, akinek az irodalmi, a komoly zenei, a filozófiai, teológiai műveltsége egyaránt tényleg sajtókész. Amiket ő mondott, azt alig kellett stilizálni, mert sajtókészen fogalmazott, nagyon választékosan, nagyon tartalmasan lehetett vele beszélgetni. Ezt nem mindenkiről mondhatom el, de akkor most sokakat meg megvántok talán, de ő nagyon jó, nagyon hálás interjú alany volt.
Az előbb kérdőjelbe tettél egy jelzőt, a katolikust, ugye, vele kapcsolatban.
Igen.
Miért?
Nyilvánvaló, ezt nem könnyű kimondani valakiről, hogy katolikus költő, még magamról sem tudom, mert ugye Pilinszky is sokféle választ adott arra a kérdésre, hogy akkor ő katolikus költője, valamikor azt mondta, hogy költő vagyok és katolikus, máskor azt mondta, hogy a világirodalomban egyetlen egy igazi katolikus költő volt Assisi Szent Ferenc, tehát sokféle választ adott, és azt hiszem, hogy így nem lehet Cigány Györgyöt sem behatárolni, hogy ő a katolikus költő, viszont például ebben a kortársalgó interjú kötetben azért beszél arról, hogy ő hogyan van ezzel a hitetlenség, katolicizmus kérdésére. Például a vallásos költészetről általában, például kérdeztem tőle egy 58. oldalam, úgy majd kivágott.
Ott vagyok, igen, nézem.
Tehát kérdeztem például azt tőle, hogy van napjainkban úgynevezett vallásos költészet? És akkor tettem hozzá, most ezt mondhatjuk zárjában, hogy kérdeztem tőle egy pap, aki verseket ír, zárójelben zárva. Azt is kérdeztem tőle, hogy hogyan jelenik meg Cigány György költészetében, versében a vallás, a transzcendencia. És az lenne jó szerintem, hogyha most ezt a kettőt így együtt felolvasnám,
jó,
hogy mit válaszol. És akkor Cigány Györgynek a válasza. A remek mű nem illő téma választással, hanem minősége által válhat szakrális szépségűvé. Természetesen vannak szolgáló szövegek, imák, zsoltárok, népénekek, strófák, melyekben tematikusan megnevezve és nyilvánvaló módon van jelen a vallásos élmény. Azután vannak olyanok, amelyekben a keresztény gondolat kimondhatatlanul, rejtetten, elvontan, csak a mű esztétikai minőségének mennyei hitelében van jelen, akár még a szerző által sem fölismert tudati lelki folyamatok, megsejtések sodrában. Ha műveinkben nincs benne Jézus, akkor semmi sincs benne, felelte a vigília körkérdésére egykor, a egyébként nem túl vallásos Ottlik Géza. Vélve, hogy nem néven nevezve kell jelen lennie, hanem valóságosan. Ha ő nem árad bele a még oly profán világi jelentés mozzanatokból összelakott művembe, ha másként nem, hát mint szomjúság, halhatatlan vágy, a szarvas kívánkozása a szép hűvös patakra, akkor nem is hoztunk létre semmit. Létünk súlyos élménye, alig ha válik vers valósággá, a naívan idillikusban, a hangulatos moralizálásban. A költészet kemény anyaga ennek ellenáll, és elhallgat a titok közelében. Amikor nem kérdezünk már semmit, csak rányítjuk egymásra a kinyilatkoztatás ablakait. Hogy verseink magunk álljanak helyt a keresztény eszmévilág megszentelt valóságában, esetleg teológiai töredékességgel, de költői teljességgel. Mert az úgynevezett katolikus költő versművészetének egyik lehetséges veszélye, hogy a szerző eleve birtokosa, megvalója annak az igazságnak, amelyet tükör által homályosan a vers erői által kellene felfedeznie.
Most akkor a lényeg ennek mi?
Most jön a lényeg. Hiszem, hogy Istennek köze van ahhoz, amit a versben leírok. Sőt, több köze van, mint nekem. Ha abból indulok ki, hogy a Szentlélek nélkül semmi sem jöhet létre, akkor hiszem, hogy a verseknek is van transzcendens hátterük. Valamiképpen a profán, vagy akár erotikus versekben is ott kell lenni a transzcendens háttérnek.
Most már érteni vélem, de attól tartok, hogy kicsit homályos.
Az volt az alapkérdés, hogy a vallásosság, a transzcendencia és a költészet, illetve hogy a vallás, a transzcendencia hogyan jelenhet meg egy költői alkotásban, akár direkt módon, akár valahogy indirekt módon. Egyébként hosszabban a 67. oldalon a pápa látogatásról is beszélje. Az lehetne még érdekes.
De arra sokan emlékszünk, emlékeznek még.
Még azt esetleg felidézném, hogy mit válaszolta erre a kérdésre, hogy jó?
Jó.
Mindkét magyarországi pápa látogatás Cigány György moderálta, kommentálta a televízióban. És akkor megkérdeztem tőle ebben a kortársalgú interjú kötetben, hogy milyen emlékeket idéz önben a második János Pál és mind a két pápa látogatás.
Csak egy valami, hogy ez a kommentálta szó, ugye most már alig használjuk, azt mondjuk, hogy kommentel. Ugyanaz a gyöke, az alapja is teljesen mást jelent.
Ilyen érdekes tényleg. A kommentelnek azért kicsit ilyen pejoratív is, nem, hogy alá kommentel valamit, egy valami tényleges tartalom alá.
A kommentel meg inkább magyarázza.
Igen.
Akkor a válasz? Vagy a kérdés mi volt?
Ezt már felolvastam.
Ja igen, akkor a válasz.
Na, és akkor most jön a Cigány György válasza. Jó. Mindkét pápa látogatás televíziós pályafutásom legszebb napjaihoz tartozik. Felejthetetlen élmény volt. Véletlenül lép itt a fénykép, amint állunk a budaörsi repülőgépen Török Józseffel, az egyháztörténésszel és Veres András püspökkel, aki akkor még egyszerű ifjú pap volt. Itt szálltunk föl egy katonai helikopterbe.
A prefektusunk.
Igen, a Egri Szeminárium prefektusa volt. Most győri püspök.
Igen.
Ezzel repültünk a pápa látogatás helyszíneire, vagyis Máriapócsra, Pécsre és Szombathelyre. Debrecenbe csak a Népstadionba gyalog. Magáról a pápáról persze rengeteg adminisztrációs dolog vont el a figyelmem. Sok mindenre kellett gondolnunk, tehát nem volt elég időnk magára az élményre. Inkább az volt előttünk, hogyan tudjuk szolgálni ezt a csodálatos jelenséget, amelyben együtt vagyunk. Szigorú forgatókönyv szerint dolgoztunk. Mégis újra és újra ment minden, és állandóan át kellett beszélnünk Török Jóskával, hogy melyikünk mikor mit mondjon. Meg volt szabva, mi történik, ha Ferihegyre beér a pápa repülőgépe, hogyan várja a köztársasági elnök, akkor Göncz Árpád, ki hova áll, és így tovább. Megvolt mindennek a protokollja és liturgiája. Fő feladatunk mégis az volt, hogy mindazt, ami történik, adekvát módon kommentáljuk, hogy a történéseket minél közelebb hozzuk a kedves tévénézőkhöz. Sokszor, amikor nem beszélt, csak integetett és járt, úgy éreztük, mi mondjuk, amit ő igazából mond. Amikor nem beszélt, csak jelen volt valahol, az is sugárzó volt. Egy apáca exotikus örömében átközötte magát a kötélkordonon, odaszaladt a pápához és megcsókolta a gyűrűjét, de a pápa ezt is jól fogadta, nem riadt meg. Úgy tűnik, hozzá volt szokva az ilyesmihez. Pápával kapcsolatos televíziós munkám és élményem gyakran közvetíthettem a karácsonyi és húsvéti Urbi et Orbi áldásokat is.
Igen, hát nyilván vallásos, illetve lírai, úgymond lírai szemszögből közelítettünk Cigány Györgyhöz, a nemrégiben elhunyt Cigány Györgyhöz. Mivel zárnád ezt a róla szóló megemlékezést?
Talán nem véletlen, hogy hangsúlyos az, hogy a Cigány Györgyre emlékezve a személyes emlékek mellett a költészetére tereltük a hangsúlyt, hiszen éppen a mai napon van a költészet napja. Holnap, ugye?
Így van, mondjuk április akkor holnap, 11. mert de ezt április 10-én pénteken veszünk fel, holnap, és szombaton megy először adásba, tehát nagyon aktuálisak vagyunk.
Csak úgy azzal számoltam, most ravasz akartam lenni, hogy a holnap kerül adásba, akkor úgy mondom, hogy ma, vagyis holnap, érted?
Tehát akkor azt hitték volna a hallgatók, hogy,
hogy az agya az itt. Egy élő adás.
Hát akkor ezt most elkotyogtam, de szerintem az élményéből semmit nem von le, hogy már egy napos ez a beszélgetés, amikor először adásba kerül, hiszen azért jó pár évet idéztünk fel Cigány Györggyel kapcsolatban, egyrészt személyes élményeinket, ami ha belegondolunk legalább 30 éves, kb. 30 évvel ezelőtt volt az Egri Szeminárium vendége, illetve...
Igen, pontosan.
De ő is megért 94 évet.
És még egy, mivel költészet napja lesz, vagy van, ezért azra bátorítom a kedves rádióhallgatókat, hogy lapozzák fel Cigány György verses köteteit.
Vagy mert, az interneten
mert nagyon nagy tartalmakat és szépségeket találnak benne.
Köszönöm szépen, hogy itt volt Bozók Ferenc atyának, piarista szerzetesnek, mondhatjuk, hogy Cigány György kollégájának. Egyrészt azért, mert mondjuk mind a ketten verseket írtok, költők vagytok, voltatok, másrészt pedig már te is rádiós személyiségnek számítasz akár, hiszen neked is van fejtörő műsorod itt a Szent István Rádióban, még ha nem is naponta jelentkezik, mint a Kinyerma Cigány György szerkesztésében.
Méltatlan lenne, hogyha Cigány Györgyhöz hasonlítanám magamat, de annyi bizonyos, hogy mind a ketten katolikus elkötelezettségű költők vagyunk.
Köszönöm szépen önöknek a figyelmet, Bozók Feri atyának pedig, hogy itt volt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában. Tigovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat csütörtökön ugyanebben az időpontban, tehát reggel 8 óra 15 perctől megismételjük.